Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és az Alma Mater hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. Sokan szeretnének vezetői pozícióba kerülni, ugyanis ennek velejárója egyfajta hatalom. Arról nem is beszélve, hogy a vezetők általában mindig jó fényben tűnnek fel. Elég csak a különféle beszédekre és szónoklatokra gondolni. Azonban nem szabad elfelejteni, hogy a vezetőknek, igazgatóknak olykor számos teher nyomja a vállukat, számos feladatuk van, egyetértést kell teremtsenek munkatársaik között, és még arról sem illik megfeledkezniük, hogy az utódaikat is ki kell nevelniük. Az élet rendje, hogy egyszer mindentől meg kell válni. Esetükben is eljön az idő, amikor meg kell válni attól a bizonyos bársonyszéktől. Ilyenkor kerül felszínre az a kérdés, hogy lehet-e verébb lenni ott, ahol valamikor sasok voltunk. Témánk: iskolaigazgatók kihívásai és örömei. Meghívottunk Székely Emese, angol-magyar szakos tanárnő, a Marosvásárhelyi Református Kollégium volt igazgatója. Tanárnő, köszönjük, hogy ismételten elfogadta a meghívásunkat és eljött az Alma Materbe. Nagy szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt.
Én köszönöm, hogy újra meghívtál, Szilárd.
Elsősorban elevenítsük fel, hogy miről is beszéltünk a múlt hónapban.
Beszéltünk arról, hogy hol tanultam, meg hol tanítottam, meg kik voltak a fontos emberek az életemben, vagy mi volt fontos az életemben.
Visszatérve ugye a Református Kollégiumhoz, ahol félbeszakadt a beszélgetés, térjünk ki a 2003-2004-es időszakra, amikor általános iskolai tagozat is indult, és 2005-től lett kizárólag magyar tannyelvű az intézmény. Hogyan lehetett ezeket elérni, avagy mi volt a háttérben, mi volt a vezetőség számára a legnagyobb kihívás?
Itt most a Bolyairól beszélünk, igaz? Ez benne volt a levegőben, ez az igény. A közösség igénye, hogy legyen egy kizárólag magyar tannyelvű középfokú intézmény Vásárhelyen is, mert hogy hát azért úgy Kolozsváron és Erdély nagyvárosaiban, vagy fontos városaiban a fontos iskolák, azok ugye kivívták maguknak, hogy egynyelvűek voltak már, mint hogy volt nekünk magyar iskola. És ez úgy benne volt a levegőben, ezt el kellett érni, ez egy nagyon nagy kihívás volt. Elsősorban nem a miénk. Ezt az RMDS-nek kellett megoldani, és az RMDS oldotta meg. Ők tudják, hogy milyen nehezen, biztos, hogy nem volt könnyű, meg valahogy Vásárhelyt mindig ilyen, azt mondják, hogy frontváros, de a front az a hely, ahol összecsapnak az erők, vagy nem mondjak más szót. Tehát nagy izgalom volt, és sok minden volt ott, emlékszem, Donát Árpád, Isten nyugtassa, ő volt akkor a főtanfelügyelő helyettes, akkor ugye hát a nagyon nem szeretett Katarina Andronescu volt a miniszter, az oktatásügyi miniszter, és akkor ide utazott, és megpróbált helyszínen érdeklődni, vagy tapasztalatot szerezni, hogy milyen lenne majd, hogyha a Bolyai tiszta magyar lenne. És ilyen kimenőben aztán úgy oldódott meg, hogy a meglévő osztályok 2005-re kimentek a román tagozatos osztályok a Bolyaiból. Nem tudom, így utólag már olyan rég történt, most már olyan természetes. De én emlékszem, hogy ennek meg kellett történni. Voltak nagyon jó dolgok, de több volt az, ami miatt meg kellett történni annak, hogy az egyfélék mi magunk, a magunk kultúrájába együtt legyünk, és ne legyen konfrontáció.
2005 előtt tapintható volt a feszültség a magyar és a román diákok között?
Én ezt most konkrétan nem tudom, mert én tanár voltam, és tanítottam a román tagozaton is, és egészen elfogadható hangulatú órák voltak, sőt, egészen jó osztályaim is voltak, kellemes emlékek kollégákkal, tehát nekem konkrétan nem. Nem volt, hogy mondjam, maradéktalanul jó. Én most nem tudok ilyen konkrétumot, inkább az, hogy így jobb.
2004-ben még történt egy fontos mozzanat, hiszen ekkor vette oltalmába az egészségügyi diakonissza főiskolát, ugyanis egy akkori kormányhatározat értelmében minden posztliceális képzés egy liceumhoz kellett tartozzon. Ez milyen változásokat hozott az iskola életébe?
Itt most már a Református Kollégiumról beszélünk. Gazdagodtunk, tehát minden lépés, minden gyarapodás az gazdagodást jelent. Ugyanakkor egy másik fajta közösséghez szóltunk, felnőtteket oktattunk, és kiváló magyar orvosok dolgoztak az egészségügyi főiskola, ez asszisztensképző. Egy hihetetlenül jó kapcsolatrendszer alakult ki, ez mindenkinek jó volt. olyan kelendők voltak a végzőseink, szerették őket, mert a tudás mellett ott volt az egyházak által adott plusz. Tehát mindenféle felekezet lelkésze is dolgozott a leendő nővérekkel. Ez egy olyan plusz volt, amit nagyon értékeltek, és nekünk is jó volt. Tehát olyan volt, hogy anyuka járt a nővérképzőbe, a fiai jártak hozzánk például, tehát úgy a refi olyan családdá alakult, fejlődött az évek során, és ez rengeteg pluszt hozott nekünk. Lélekben is.
Mi volt a lelkészek feladata az asszisztens képzőben?
Hát ugyanúgy, mint a református kollégiumban, hétfőn és pénteken, most már nem tudom, hogy a nővérképzőben konkrétan melyik napokon, de szerintem ott is így volt, hogy ugye hétfőn és pénteken áhítatok voltak, ami azt jelentette, azok közös imával és ige magyarázattal egybekötött együttlétek voltak, azon kívül, ahol a lelkész volt, ott mindig volt lelki gondozás. És ezek nagyon-nagyon fontos dolgok voltak. Ugye nem mindig megy mindenki pszichológushoz, de ha a pap ott van, és a pap figyel, és a pap ismer, teljesen más. És ezek a dolgok a refiben is nagyon jól működtek, és a nővérképzőben is. Én legalábbis úgy tudom.
Ugorjunk az időben, és érkezzünk meg 2011-ben, amikor elindult az első óvodai csoport. Ez milyen előkészületeket igényelt, és milyen kihívásokkal, illetve örömökkel járt?
Hát az előkészületek azok kérvény, mert hogy a tanfelügyelőségen nagyon-nagyon nehezen lehetett bizonyos dolgokat néha elérni, és hát persze, hogy minket segítettek azok, akik ott voltak, az éppen ott levő főtanfelügyelő helyettes, aki ugye magyar, volt Illés Ildikó vagy Albertini Zoltán, akikre most így emlékszem, és akikkel rengeteget kellett együtt dolgozni mindenféle felmerülő probléma kapcsán. Itt az volt, hogy hagyják már jóvá, hogy legyen nekünk óvodánk, hihetetlenül nagy volt rá az igény. És aztán az volt, hogy kellett egy hely, és kellett az, aki vállalja, és ez volt a cserealjai gyülekezet és Babéni a lelkész. Na most ezek a nélkül nem működött volna, tehát mi hiába akartuk, mert hely kellett, és megfelelő kisgyereknek megfelelő hely, és aztán adódott a két csodálatos kezdő óvónő, Ugron Kati és Kemény Réka. Ez megint olyan pluszot, talán még nagyobb sikerélmény volt, mint a diakonisza. Mert a diakonisza megvolt, csak éppen utólag csatolták hozzánk.
A diakonisszán és az óvodán kívül melyek azok a megvalósítások, amelyekre a legbüszkébb igazgatói idejéből?
Nem is tudom. Én mindig azt mondtam, hogy az a pár évesti, az nagyon-nagyon fontos volt. Én azt hiszem, hogy ez az, ami... Meg úgy egy kicsit az az érzem, hogy az ott a 12 év alatt, amíg én voltam a refiben az, aki vezettem az intézményt, de én azért egyedül ezt nem tudtam volna csinálni, tehát nagyon együtt dolgoztunk a pólyaival. Konkrétan ugye, amikor Horváth Gabriella volt az igazgató helyettes, meg előttem ő volt a refinek az igazgatója. Ő rengeteget segített, és én azt hiszem, hogy ez, hogy úgy kiteljesedett a refi, megerősödött a refi. És hát az esti tagozatos osztályok, aztán elég sok ösztöndíjat sikerült szerezni a diákoknak. A nagy Comenius programok, amikkel Európát bejártuk, ezek azt hiszem.
Azon gondolkozok, hogy évnyitókon, évzárókon, szallagavatókon, ballagásokon az igazgatók mindig tartanak egy beszédet, és ez nekem diákként mindig úgy jött le, hogy minden évben mást mondanak. Hogy készül egy igazgató egy ilyen beszédre?
Jaj, volt egyszer egy olyan. Én mindent az utolsó pillanatra hagyok, nekem kell az ihlet. Én nem tudom, napokkal előtte megírni, nem tudtam megírni a beszédeimet, de azért nagyon fontosnak tartottam ezeket, és úgy igyekeztem, hogy egy-egy találó idézetet, verset, ugye mindig nagyon szerettem verset mondani, de egyszer bejött, akkor még ott volt a román tagozat, és a románul is beszéltem, és egy Vörös Sándor verset megkértem a román szakos, magyarul tudó román szakos kollégát, hogy fordítsa le a vörös verset, hogy mondjam el románul is, az, amelyik úgy végződik, hogy te vagy a létra, nem jut eszem, nem tudom idézni, és már fennült mindenki ott a placon, ahol szoktak ülni a meghívottak, meg igazgatók, meg mindenki, és én még az irodában tettem a pontot az írásbeszédemre. Hogy készül? Nálam az volt, hogy igyekeztem a hallgatósághoz is, tehát a szülőkhöz is szólni, a végzősökhöz is szólni, hogy valamivel maradjon, valahogy ez volt nekem. Aztán elég sokszor megdicsértek, ez olyan jó, na látod, ez is egy sikerélmény volt a refiben. Amikor lemondtam, akkor egy kolléga azt mondta, hogy na, akkor most hon fogunk jó beszédeket hallgatni, de ez vicc volt.
Milyen érzés volt egy több évszázados intézmény igazgatójának lenni?
Tudod, én azért egy kicsit úgy a mai refit el tudtam választani a volt refitől, tehát az a történelem volt, ahhoz sem felemelkedni sem, tényleg úgy, ahogy mondtam, hogy megfelelni, de ez más idők vannak. Az a refi és ez a refi nem volt az persze. Itt az volt, hogy napra készen lenni. Rengeteg kihívás volt, nem volt idő húzni a dolgokat, tehát megfelelni. Ott lenni együtt a bójaival azért az már elég kihívás volt. És ugyanakkor tartani a refi vonalát, ami más volt. És ezt biztosítani, tehát körülményeket biztosítani. Hát most sokkal jobb körülmények vannak, mint akkor. Most már ugye az iskola fele felújítva, hát olyan körülmények vannak, hogy csoda. És az utódom Benedek Zsolt, hát szerintem jobban ért a pénzhez, mint én, és jobban bátrabb volt ilyen szempontból. Én többet adtam az olyasmire, hogy versenyek, vagy előadások, meg a szép beszéd, meg a szép megjelenés, és lehet, hogy csak akkor csak ezekre volt lehetőség. Nem tudom. Mindig igyekeztem, hogy préseljük ki magunkból a maximumot. A gyerekekből is, a csoportokból is, akik külföldre mentünk, amikor készültünk a bemutatókra. Azt hiszem ez, Szilárd, hogy feleljünk meg a refi image-nek.
És akkor, eltekintve attól, hogy hogy néz ki ma a református kollégium, milyen elvárásokkal adta át, vagy milyen elvárásokat várt el az utódjától, persze fejben, 2013-ban?
Benedek Zsolt igazgató úr, az utódom, ő tudta, hogy mi meg nagyon sokat dolgoztunk együtt. Tehát végig Zsolt ott volt mellettem, nagyon sokat segített a maga határozottságával, éleslátásával. Volt benne egy vajta olyan egészséges nagy stílusség, hogy nem megyünk le az ilyen női apróságokba. Amikor engem kineveztek Donát Árpád, akkor azt mondta, hogy na Leánka, most keresd meg az utódodat, és neveld ki. Ez egy nagyon fontos tanács volt, és én tényleg végignéztem, hogy ki lesz az, aki jó lenne. Nekem az elvárásaim nem. Tehát az, aki elmegy, az annak ne legyenek elvárásai. De Zsolt maximálisan megfelel minden, sőt, olyasmiket is látok a munkájában, ami nekem eszembe se jutott megcsinálni.
Akkor végül is örömmel és boldogsággal tekint vissza ma a református kollégiumra.
Jaj, persze, hát nekem is benne van egy kicsit a részem, és hát hogy ne. Nagyon szép része az életemnek, nagyon fárasztó volt. Részben hát egy kicsit túl sok időt is töltöttem ott, úgyhogy az elég sokszor sötétedés után keveredtem haza, és hát rengeteg mindent kaptam a refitől. Tehát én magam hívő emberként is sokkal gazdagabb lettem, és ezt merem állítani, hogy mindenki, aki a refit komolyan veszi, és benne él, diák vagy tanár, több lesz kijövetkor, mint bemenetkor, ez biztos. És a másik dolog az a rengeteg találkozási lehetőség. Nagyon-nagyon sokat utaztunk a Kárpát-medencébe, az iskola hálózat, a református iskola hálózat nagy, és nagyon ügyeltek rá a püspökségek, hogy találkozzunk évente, voltak évnyitók, évzárok, különböző fórumok, versenyek, nagyon-nagyon sok helyre eljutottunk, és ez a kapcsolatteremtés, ez hát mit csinál, ha nem gazdagítja az embert?
A 2013-as, 2014-es tanévtől, tehát az igazgatói lemondása után a Bólyai Farkas Elméleti Liceumban tanít. Nem szeretett volna a református kollégiumban maradni?
Először is mondjuk gyakorlatilag nem lehetett volna, mert nekem a katedrám a Bólyaiban volt eredetileg. Tehát én, amikor ide 96-ban versenyvizsgáztam, akkor a Bólyaiba kerültem, és akkor még ugye a refi csak éppen hogy elindult, és én kinevezett igazgató voltam, aztán versenyvizsgáztam, meg minden. Nem, azt hiszem nem szerettem volna. Egy barátom akkor azt mondta, hogy ahol sas voltál, ott ne légy veréb, Ez egy nagyon jó közmondásnak vagy szólásnak tűnik. Úgyhogy ez volt az egyik. Nem szerettem volna azért. Tudod, úgy van, hogy azért mindig úgy benne lenne az emberben, hogy úgy figyelj. Nem. Ez így nagyon jó volt. Nagyon szerencsés volt.
A tavalyi, azaz a 2020-as év nagy kihívásokat hozott a tanügyben, de hát erről már számtalanszor beszéltünk a Marosvásárhelyi rádió frekvenciáin. Hogyan lehetett megszokni az online oktatás hozta kihívásokat, és mi volt önnek a legnehezebb ebben?
Szerencse volt, hogy jó volt az infrastruktúra. Ez nagyot segített. Az elején hát nem volt könnyű, az én óráim nem voltak nagyon változatosak, nekem az volt a kihívás, hogy az az állandó interakció, amit az ember megszokott az osztályban, hogy kérdez felelek, kommunikálunk, ez néha bizonyos helyeken, mert nem működött ugyanett, vagy a gyereknek nem volt jó mikrofonja, vagy nem tudom mi, vagy három pont, ez volt a zavaró. Tehát én így most másfél év után, vagy hát majdnem másfél év után, úgy érzem, hogy olyan 30%-át tudtuk megcsinálni, vagy tudtam én megcsinálni annak, amit meg kellett volna. Ez ugye így most kimondva kevés. A másik dolog, hogy szentül meg voltam győződve, hogy nem veszítenek annyit, amennyit ugye nagyon sokan mindenféle fórumon mondták, hogy baj ez, mennyi károsodás ér a gyerekeket. Most egy kicsit úgy látom a visszajött 12 kapcsán, hogy valami mégis nagyon bevette magát, ez a monitor előtti kényszerlét. Úgy megszokták, tehát lassúbbak élőben, olyan lassúak élőben, mint amilyen lassúak voltak monitoron. Na most ennek nem örülök, de én még mindig nagyon reménykedem. És én például úgy látom, hogy a kicsik nem lettek gyengébbek. Hát ők is szegények, hol itt, hol ott voltak. Ugye most újra visszajöttek a harmadikosokat és tanítók angolra, és én nem látom, hogy ott nagyon nagy lenne a gond. Lehet, hogy a tanítónők jobban látják, de ők se panaszkodtak.
Hogy lehetett átadni a tananyagot képernyőn keresztül, főleg a kisebb osztályoknak?
Hát ott úgy, hogy a tankönyv meg a gyakorlófüzet, a munkafüzet vezetett, és akkor néha ugye föltettem ilyen képeket, tehát a kicsiknél, és az volt, hogy tudod, most ezért nem hiszek abba, hogy néha a rendszer nem jó, mert a kicsiknél mindenki válaszolt, és meglehetősen gyorsan. Tehát én úgy éreztem, hogy be tudom vonni őket, vagy legalábbis van az emberben, az egészséges, normális, tanulni akaró emberben van egy olyan, hogy megfelelek. Igen, rákattintok a mikrofonomra, és mondom, ha tudom. Én úgy érzem, hogy akarás kérdése elsősorban.
A jó pap holtig tanul, tartja az ismert mondás. Mit tanult ön, mint tanár a koronavírus idején és az online oktatástak köszönhetően?
Többet kellett volna, vagy két online képzésen részt vettem, és a legutóbbin úgy a 3/4-én egyszerűen kiléptem, mert úgy éreztem, hogy ez most már nekem sok. Tehát lehet, hogy a korom miatt is, de nem éreztem azt a kihívást, hogy most bármi áron nem tudom mekkora hókuszpókos órákat tartsak, hanem inkább azt akartam, hogy a gyerek maga nem maradjon ki. Tehát ne az legyen, hogy én szerepelek, és hozom az érdekesebbnél érdekesebb képi megjelenítéseket, hanem hogy tudjunk egy kicsit valamibe például elmélyülni, tehát konkrétan dolgozzon a gyerek, és dolgoztassak, és nem az, hogy én hihetetlen esetleg energia befektetésem. Most valljuk be, tehát nekem már egy csomó minden új. Vagy, mert nem csinálom, bizonyos dolgokat nem csináltam, például igazgatóként sokkal többet kellett nekem számítógépen dolgozni, és akkor bizonyos dolgok sokkal jobban mentek, mint most. Igen, hát többet kellett volna tanulni. Ugyanakkor ezt éreztem, hogy túl sok energiával nem biztos, hogy elérném azt, amit egyébként el tudtam érni, tehát 7-8-10 féle dolgot meg tudtam csinálni online.
Kijelenthetjük akkor azt, hogy a tanárok szempontjából jobb a hagyományos oktatás? Jobban át lehet adni a tananyagot?
Nem, ez emberfüggő. ez emberfüggő. Azon kívül különböző eszközök vannak, és megoldások, és lehetőségek. Tehát például matek órán ugye tábla kellett a tanár írt, és úgy kellett a gyereknek nézni. Aztán vannak olyan eszközök, amit a kollégák használtak. Én nem használtam, tehát én általában elkészítettem az anyagot, elküldtem előre, és akkor azt mondtam, hogy most mindenki ezt velem egyszerre együtt nézzük. Azt, amit elküldtem, és hát ez nagyon tanárfüggő. Ezt én nem merem kijelenteni.
Mit üzenne azoknak, akik a tanári hivatást szeretnék magukénak választani? Legyen szó online vagy offline oktatásról.
Hogy online oktatás, most tényleg az van, ez úgy benne van a levegőben, és mindenki beszél arról, hogy erre föl kell készülni. Tehát ez elképzelhető, hogy lesz még, ha nem vírus, ha nem istenőriz egyéb kapcsán, de és tényleg teljesen normális az, hogy ez is kialakuljon. Amit én hiányosságnak tartok itthon nálunk, az, hogy nincs egy pályaalkalmatossági válogatás. Mert lehet, hogy valaki szeretne tanár lenni, de nem biztos, hogy alkalmas rá valami miatt. Én nagyon-nagyon sokáig módszertanos is voltam, és jártam a különböző iskolákat. Vásárhelyen, Régenbe, Radnóton, Ludason és rengeteg faluban fiatal vagy pályakezdő tanárokat szakfelügyeletben. Az volt, hogy sokszor láttam, hogy nincs, vagy valami hiányzik, ami eleve nem beleszületett adottság, vagy nem alakult ki, és ez mindazt tükrözi, hogy nincs tanárképzés Romániában. Csak fölveszünk egy modult, és nem elég az, hogy szeretnék tanár lenni. Sajnos mi ugye a pálya során válunk tanárra. Tehát én most így, ha visszagondolok, hát elriadok attól, hogy esetleg milyen hibákat követtem el. Ezelőtt, mit tudom, 20-25 évvel. De így alakulnak a dolgok. Nem tudom ezt elmondani most. Nem elég az elhivatottság. És a másik nagy dolog, tehát nincsenek egyforma követelmények. Ez nagyon sokszor kiderül idehaza, hogy egyik tanár sokkal többet kér, mint a másik, akár egy iskolán belül is. Persze van egy program, igaz, egy tanmenet, de sokkal egységesebbnek kell lenni. Gondolom, nem gondolom, hanem tudom, látva az 4 évig tanítva Magyarországon állami intézményekben, ott sokkal egységesebb.
Ha ön újra kezdhetné, akkor is a tanári hivatást választaná?
Igen, igen. Tudod, így utólag olyan csodálatos dolgok voltak, hogy hát miért ne? Persze.
Ha ki kellene emelni egy meghatározó pillanatot a tanári pályafutása során, akkor melyik lenne az?
Jaj, Istenem, egy nincs. Olyan sok minden van. Olyan sok minden van. Nem is tudom. Nem tudom, melyiket mondjam. Annyi minden van. Hát egyszer egy kicsi gyermek az ölembe ült, azt hiszem olyan második, hogy mindig folyt az óra, mindig ott hozzám bújt, megtöröltem, és elkezdett játszani a fülbevalómmal, és mondta, hogy tudod, az este apa megverte anyát. És ez olyan szörnyű volt, de én úgy örültem, hogy Péterke oltalmat keresett nálam, és hogy elmondta, és úgy érezte, hogy nekem elmondhatja. Aztán sok ilyen volt. Volt ilyen szülő, akivel nagyon sokat beszélgettünk, diák, aki láttam, hogy ha elbeszélgettünk, megnyugodott, vagy tanácsot kért, vagy utólag visszajöttek diákok, szakdolgozatírás, meg egyáltalán. Talán ez a legfontosabb, hogy olyan speciális emberi kapcsolatok alakulnak ki egy ilyen pálya során, ami hát nyilván, hogy nem körözi le a családot, de azt hiszem, hogy ott valahol a lelkészek és az orvosok között vagyunk.
Milyen tervekkel vág neki a következő éveknek, évtizedeknek?
Itt csak most lángzám. Évek. Hát most 9. osztályfőnök vagyok, ez nagyon jó, és a másik kihívás, hogy újra magyart is tanítok, ez megint valami nagy élmény, nagyon jó nekem. Tehát én magam sikerélményem van, és nem szeretnék hosszú terveket, ezt. És hogy megszokjam, megtanítsam magam, hogy ne vállaljam túl magam. Tehát csak annyit vállaljak, amennyit becsületesen meg tudok csinálni.
Miért akkor élmény, hogy újra taníthat magyar nyelvet?
Irodalmat. Nyelvet is, de mondjuk a középiskolában ebből kevesebb van, és mondjuk nekem az irodalom az, ami nagyon hiányzott. Na most sokáig ugye tanítottunk angol irodalmat, meg aztán igazgató lettem, és úgy nem vettem észre, hogy mi az, ami nagyon hiányzik, csak néha nagyon-nagyon kívánkozott egy-egy vers, még olyan angol órát is tartottam, ahol elmondtam egy Adi verset, vagy egy József Attila verset, és vagy például József Attilát fordítottunk évekig, mindig 11. osztályba. Hiányzott, tehát annyira hiányzott, és most egy kicsit olyan favágós lett, most mindenki nyelvvizsgázni akar, és akkor egy kicsit olyan áttevődött egy más dimenzióba az angol tudás és az angol nyelv tanítása, és ez nekem most úgy nem hoz elég tételt.
Zárjuk akkor a két tantárgyal a beszélgetésünket. Melyik áll közelebb a szívéhez, a magyar nyelv és irodalom, vagy az angol? Illetve egyáltalán lehet-e választani a kettő között?
Nem tudok választani, most olyanokat csinálok, hogy néha angolul is elmondom ugyanazt a szót, vagy a helyzetet, vagy egy közmondást, vagy egy szólást, vagy valamit, mert tudom, hogy minél szélesebb a látókör, annál gazdagabb az ember. És én azt szeretném a diákjaim kapcsán elérni, az ő tanulásuk, az ő én tanításuk kapcsán elérni azt, hogy tekintsenek tovább. Lássanak a korlátaikon túl, és hogy ne legyenek nyelvi korlátaik nyilván.
Tanárnő, köszönjük, hogy a mai Alma Mater vendége volt.
Én köszönöm, hogy itt lehettem.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai Alma Materbe, melynek műsorideje ezennel lejárt. Székely Emese angol-magyar szakos tanárnőnek, a Marosvásárhelyi Református Kollégium volt igazgatójának köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. A hallgatóknak külön tisztelet és köszönet a figyelmükért. Most búcsúzom. Az Alma Mater szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Alma Máterrel legközelebb július utolsó péntekén jelentkezünk, de addig is, ha tehetik, hallgassák a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Kellemes, feltöltődésben gazdag hétvégét kívánunk. Viszont hallásra!